Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér, a Trend FM-en, én Gábor Víg Vanda vagyok, általános és családügyi mediátor, valamint házasság és párkapcsolati coach.
És nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki itt van velem a stúdióban,
és nagy öröm nekem, hogy sikerült beilleszteni a programjába a mai beszélgetést, Patkó Béla Kikit köszöntöm sok szeretettel.
Szervusz Vanda, örülök a meghívásnak, imént már elmondtam adáson kívül gyakorlatilag, hogy örömmel teszek ilyenkor eleget egy felkérésnek, mert át tudom érezni, hogy milyen az, amikor az ember megpróbálja szerkeszteni a műsorokat.
Nagyon örültem neki, hogy igent mondtál erre a felkérésre, bár nincs könnyű dolgom. Megmondom őszintén, hogy pont azon gondolkodtam, hogy azért egy ilyen művésszel beszélgetni, aki ennyi ideje benne van a közéletben, akit mindenki ismer az idősebb generációtól, a fiatalabbakon át, tényleg, tehát, hogy nincs ember ebben az országban, aki nem tudja, hogy az első emelet is kicsoda, hogy nem könnyű olyat kérdezni, amit még senki nem kérdezett. De teszek rá kísérletet, hogy olyan dolgokról beszélgessünk, amit talán nem érintettél még.
Hát sok helyen nyilatkoztam elég sok mindent, úgyhogy nyilván vannak még. Az egyik nagyon kedves újságíró ismerősöm mondta azt, hogy figyelj, szerintem valami könyvet kéne kiadni, mert annyi olyan történet van még benned, amit még nem mondtál soha senkinek, hogy legalább azokból is egy bitön föltárnánk egy jó párat, meg hát nyilván az ismertebb történeteket is beleszőve.
Nekem is az jutott eszembe, amikor jöttem a rádióba, hogy vajon a Kiki hogyan tudja ezt a, jó, hát 40 évet, az első emelet 40 évét, de hogy egyébként ezt a rengeteg élményt, emléket, tapasztalatot, helyszínt, embert, hogyan tudod egyszerűen rendszerezni magadba, vagy felidézni, vagy ilyen random beugranak dolgok?
Rövid a válasz, kellő szerénységgel. Ez tényleg így van, hogy az ember hogy tisztában van az önmaga képességeivel, meg úgy egyébként is önmagával tisztában van, és úgy megpróbálja helyen kezelni. Persze nyilván vannak nehezebb időszakok, vannak olyan korszakok az ember életében, amikor főleg az elején, amikor hajlamos az ember elhinni saját magát, és egy picit túltolja. De most nem rossz értelemben mondom a túltolást, tehát nem az alkohol, meg a drog, vagy bármi, hanem úgy egy picit hajlamos elhinni önmagát. Azt, hogyha azt gyorsan felismeri az ember, akkor az nagyon sokat segít a későbbiekben.
Neked mikor volt ilyen korszakod?
Az első pár évben volt ilyen, amikor én is elhittem magam, amikor először odajönnek az ember az aláírást kérni, meg úgy először felismerik az utcán, vagy a tömegközlekedési eszközökön, mert egyébként az elején az ember akkor busszal, villamosra jártam én is. És akkor felismertek, odajöttek, aláírást kértek, és akkor kihúzza az ember magát, és hát, de aztán nem, aztán ez gyorsan elmúlik.
Ez még a 76-os időszak, vagy már az első emeletes 83-as időszak?
Ez szerintem a 70-es évek legvége, és a 80-as évek legeleje. Tehát ez az a korszak, amikor az ember hajlamos arra, hogy egy picit elröppenjen. Erre mondtam, hogy mindig a barátaim azt szoktunk, hogy bekerült a röpűpába körbe, tehát hogy amikor az ember elszáll. És de ez, mondom, ez gyorsan lecseng. Ha az ember felismeri azt, hogy ez miről szól ez a műfaj, meg hogy ez nyilván ez egy ismertséggel jár, ez állandó szolgálattal jár, gyakorlatilag ugye mi tavasz-nyár-ősztéli turnékat csináltunk, és folyamatosan, amikor a koncertnek vége volt, akkor dedikáltunk, vagy ha oda mennek hozzád az utcán, akkor teljesen természetes, hogy mindig rendelkezésre állsz, tehát nem lehet az, hogy most elnézést, most nem adok aláírás, most nem érek rá, most nem fotózkodok. Most ugye ma már a szelfizés az a tulajdonképpen az aláírás helyetti megoldás.
Milyen érdekes, hogy azt a szót használtad, hogy szolgálat. Aki elszáll,
az nem szolgál.
Igen, az nem szolgál. Az nem találja meg azt a két lábbal állok a földön ezután az időszak utánt.
Egyszerű a képlet. Képzeld el, amikor bekerültem a színházba, ugye az emberek mindig vágyai vannak, hogy úgy szeretne. Tehát nekem nagyon sok színész barátom volt, és nagyon sokat jártam színházba. És mindig úgy érdekelt, meg izgatott a színház, és akkor mondtam, hogy hú, de jó lenne egyszer. És akkor bekerült az életembe ugye a Csak azért is szerelem című színdarab, amit a Turaida színházban játszottunk 5 éven keresztül, és akkor, hogy amikor bekerülsz egy ilyen közegbe, és ugye nekem jó előélet volt az, hogy én rengeteg színészt ismertem, és tudtam a helyem a rendszerbe. És mikor elmentem az első olvasópróbára, akkor mondtam a gyerekek, én nagyon szeretném azt, hogyha segítenétek nekem, tudni kell, nem vagyok színész, és én nem is akarok prózát mondani. Tehát ezt a darabot is úgy írták meg, hogy nem volt próza. Mondom, de minden egyéb segítséget nagyon szívesen fogadok, sőt, szeretném is, és én is ugyanúgy fogok segíteni, mert ugye a többieknek is énekelni kellett. Tehát nyilván a Sasvári Sándornak nem kellett segítenem, tehát nyilván az énekben. De de volt, akinek kellett.
Azon gondolkodtam egyébként, hogyha már itt beszélünk arról, hogy hogyan találja meg az ember az útját, olvastam tőled egy olyan idézetet, amiben azt mondod, hogy nagyon fontos az, hogy az ember megtalálja azt az utat, amin ki tud teljesedni. De hogy a te életedben elég hamar jött az az időszak, amiben ki tudtál teljesedni, bár az autószerelés az egy mellékág volt. Mondjuk azzal nem foglalkoztál, ha én jól tudom, soha.
Egy percig nem, ugye, tehát nyilván le kellett vizsgáznom, mert ez egy elvárás volt a szülők részéről, hogy igen, azt meg kellett tennem, de egyetlen egy percet nem dolgoztam ebbe a szakmában. Nem is érdekel.
Miért pont annak adtak?
Azért, mert akkor az egy ilyen főmenő ívben levő szakma volt, egyre több autó volt Magyarországon. Hát most már látjuk, hogy milyen jó döntés volt, csak ugye a mai autózás az teljesen másról szól, ez meg komputer technika az egész. Nem is érdekelt, meg voltak olyan látványosságok ott az autószerelésnél, amikor a kollégák, ugye, akik mi bennünket tanítottak, azok a műszak végén kimentek a térre, és a fűre is összeverekedtek, mert ugye megvádolták egymást, hogy eltetted a jattot, a borravalót, és akkor nagy öklözés volt. Na mondom, erre nekem aztán végképp nincs szükségem. Én egy sokkal lájtosabb műfajban szerették kiteljesedni, úgyhogy aztán szépen ez át is ment a 18-19 éves koromban, már teljesen át is fordult. Amikor levizsgáztam a szakközépiskolába, és utána azonnal váltottam.
És hogy ment át a szülőkön?
Nagyon nehezen, hát a szülők ilyenkor persze, a zenészek, azok lumpen, tehát azok isznak, meg éjszakáznak, meg nem csinálnak semmit, meg élnek bele a világba. Aztán bebizonyosodott, hogy ez nem teljesen így van. Bár érdekes dolog, mert az én szüleim soha nem jó voltak egyetlen egy koncerten sem. Egyetlen egy lemezt nem hallgattak meg. De nekem ebből nincs különösebb elvárásom velük szemben, hogy ugye már nem élnek a szüleim nyilván, de én nem vártam el. Tehát ez, hogy tessék eljönni megnézni egy koncertet, hogy mi van, vagy milyen, akkor hallgass meg ezt a lemezt, hogy egyáltalán mit szóltok hozzá. Nem. Nem akartak, nem. Nem kell erőltetni. Tehát ez...
Volt olyan pont, amikor elhitték neked, hogy jól döntöttél?
Akkor hitték el, amikor a szomszédok mindig mondták, hogy láttam a fiadat a tévében, nagyon ügyes volt. És akkor gondolom én, hát akkor az úgy nekik jól esett, vagy hallottam a rádióba a gyereket, vagy egy nyilatkozott, vagy olvastam az újságban, hogy nyilatkozott van. És akkor persze, akkor úgy, de soha nem mondták. Tehát ez egy ilyen, eznek több oka lehet. Tehát, hogy ha már lélek, akkor hát valószínűleg, hogy mivel mind a ketten ugye munkások voltak, munkás emberek voltak, ezért valószínű, hogy ők ezt teljesen másképp élték meg, és másképp gondolták, hogy itt van a gyerek, akit országszerte azért nagyjából ismernek az emberek, és akkor, hogy jó ez így, meg mindig mondták, hogy azért legyen valami szakma kezedbe. Hát ez egy klasszikus, hát ez egy nagyon régi szöveg, hogy persze legyen egy szakma, hogyha ez nem működik, akkor utána tudja élni valamiből.
De nem hiányzott az, hogy érezd, hogy ők is büszkék rád, ne csak a szomszéd?
Nem. Egyáltalán nem hiányzott. De tényleg nem hiányzott. Nekik ez nem jött be, és én mindig azt éreztem, hogy én nagyon távol vagyok tőlük. De nem így, hanem hogy így gondolkozásban. Tehát, hogy nagyon nagy volt a távolság e tekintetben. Természetesen jó kapcsolatban voltam velük, de ilyen szinten, hogy én mit fogok a következő években végezni, milyen tevékenységet, abban maximálisan nem értettünk egyet.
Ki terelgetett ezen az úton egyáltalán, hogy jött a zene?
Saját magam terelgettem. Az embernek van egy víziója, van egy elképzelése, és akkor szépen elindul ezen a mesdjén, és akkor ezt végigjárja. És ugye szerencse is kell hozzá. Ez nagyon fontos, hogy a szerencse faktort azt ne zárjuk ki, mert ugye jó társak kellenek hozzá, jó zenész kollégák, akikkel nyilván emberileg is megvagy, szakmailag teljesen természetes, hogy ott mindenkinek meg kell felelni. De igen, tehát hogy az ember fölrakja a lécet, és azt mondja, hogy igen, én szeretnék elérni valamit, és valami olyan csapatban szeretnék zenélni, akik tényleg tehetségesek, emberileg rendben vannak, ez a nehéz. Ez egy nagyon nehéz lecke. Nagyon nehéz feladat.
A közönségnek a visszajelzése, a szeretete az mennyit adott? Van olyan történeted, ami a mai napig ilyen egyedülálló ebben a tekintetben, hogy megmaradt?
Az hazudik, aki azt mondja, hogy az nem jó, hogyha szeretik. Persze, hogyha az emberhez úgy lépnek oda, hogy mosolyogva, jókedvűen, sőt, még hogyha erőt is adsz valakiknek. Ugye sokan úgy jönnek oda, hogy nagyon sok erőt adtál nekem annak idején, nem csak a dalokból, hanem amikor volt a betegséged akkor is, hogy azt hogy vészelted át, azt hogy élted végig, az egy nagyon lényeges dolog, hogy adni. És hogyha nyilván adsz, persze ez egy egyszerű és közhelynek hangzik, akkor ugyanúgy vissza is kapsz. Tehát ha mai napig fölmegyek a színpadra, akkor az egy játék a közönséggel. És hogyha te azt komolyan veszed, és te partnerként kezeled, akkor ugyanazt visszakapod. Nagyon érdekes, mert ugye én minden egyes koncerten egyszer lemegyek a közönség közé. Leginkább a vége felé. Ott kéne fölvenni ilyenkor, rögzíteni az arcokat, hogy mi a reakció. Csak úgy indulok lefelé, hogy na most megnézlek benneteket közelről, és hogyha van rám oda, akkor még együtt is fogunk énekelni. És akkor lemegyek, ott lejattolok egy csomó mindenkivel, megyek egy kört, ez körülbelül fél dal, és akkor utána visszajövök. És akkor el tudom mondani, hogy na, kérem szépen, itt is jó fejemberek vannak. Mindig mondom a zenekartársaimnak. Láttam őket közelről, mindenki rendben van, úgyhogy mindenki lelkes, vidám, jókedvű. Ez a lényeg. Nem szomorkodni kell meg nem a bajt keresni, hanem mindig a pozitív oldalát kell nézni a dolgoknak. És én hajlamos vagyok erre. Bár nyilván volt időszak, amikor az emberek jöttek szembe negatív dolgok, de akkor is meg kell próbálni, ezeket el kell hagyni. Az emberek néha újra kell építeni önmagát, és ez fontos dolog, hogy igen. Ez időnek a hintaszékében meg kell próbálni mindig a jó dolgokat keresni. Újraépítsd fel, hogy kicsit rosszabbul megy bármi, nem anyagiakra gondolok, vagy akár siker szempontjából, akár nem úgy mennek a dolgok, akkor szedd össze magad, gondold végig, és próbáld meg újraépíteni.
De te miből merítesz ehhez erőt? Mert azért általában az újraépítés előtt egy összeomlás van.
Hát az a kérdés, hogy mennyire omlasz össze. Ha nagyon, akkor nehezebb a harci feladat. Bár van akinek, azt tesz jót. Ha nagyon összeomlik, akkor nagyobb erőt kap az élettől. Akkor jobban össze tudja magát kapni. Én is kaptam egy nagy taslit, persze, nyilvánvaló, és akkor az embernek onnan visszajönni, az sokkal nehezebb, mert ugye az más. Nem csak lelkileg törsz össze, hanem egészségileg, meg úgy minden szempontból, és akkor keresed az okát, megpróbálod analizálni, hogy akkor mit rontottam el? Hol vannak a traumák? Hol van a hiba? És akkor ezt korrigálni kell, csak hát erre mennyivel orvosi segítség kell. De ne beszéljünk az orvosokról, meg ne beszéljünk, mert most tizenhány évet túl vagyok, és tök jó vagyok, meg van egy olyan zenekar most, ami szerintem én bátran kimerem mondani, hogy minden idők egyik legjobb elsőmre a zenekar most a színpadon.
Az jutott eszembe, hogy amikor 2013-ban elköszöntetek a közönségtől, hogy akkor ennyi, akkor miben gondolkodtatok?
Az egy szójáték volt, az csak annyi volt, hogy az első mellett utolsó koncertje, és az arra vonatkozott, ezt mindig elmondom, mert ez mindig félreérthető. Nem búcsú koncert volt, hanem abban a formátumban, azzal a létszámmal, azzal az emberanyaggal, ott az volt az utolsó koncert, mert többen kijelentették, hogy ők szögre akasztják, ők már nem szeretnék folytatni tovább, ők már nem akarnak koncertezni. Más konfliktus is volt, teljesen mindegy, és akkor ezt el kell fogadni. És akkor úgy lezártunk egy korszakot. És akkor utána közvetlen rögtön jött a színdarab, ami 5 évig tartott, aztán megtalált még egy színdarab ugyanabban a színházban, ahol Berkes Gáborral, ő ugye gyerekszínésznek ki van egy előnye e tekintetben, ikreket játszottunk tulajdonképpen ugyanaz, mint a Schwarzenegger, meg azt mondom, Danny DeVito, igen. Tehát egy olyan ikrek előnyben ez volt, és ugye ikerpárokról szólt a történet. Erre volt fölfűzve egy nagyon érdekes történet. Na ott egyébként már szöveget is mondtunk a Gabival. Ott bevállaltuk, de ott is úgy, hogy csak ilyen 1-2 mondatokat. Mert tartottuk magunkat, hogy mi továbbra sem vagyunk színészek, tehát megpróbáljuk ezt valahogy úgy átvészelni. És képzeld el, hogy az volt a legérdekesebben az egész darabban, hogy szabott kezet kaptunk. Azt mondtunk, amit akartunk. Tehát megvolt egy alapszöveg, csak azt mondták, hogy a végszavat tartsd. Az utolsó szót azt mindig tartsd, hogy tudjanak rácsatlakozni a többiek, a többi színész. És nagyon érdekes volt, mert sokszor már várták, hogy na megint milyen poénokat találtunk ki, vagy milyen újdonsággal rukkolunk elő. Tehát minden előadásban mi nagyjából más szöveget mondtunk. Tehát volt egy ilyen nagyon pikás és egy nagyon érdekes felütése ennek a darabnak így ebben a formában, és volt olyan is, hogy a Sasvári volt a főszereplő, belementünk egy ilyen monológba, és a végén olyat röhögtünk, tehát olyan poénosra jött ki az egész, hogy elkezdtünk ilyen adókapukat, ami nem is volt benne, de hogy rászálltunk, és szerintem ez mentette meg a darabot, mert az egyébként annyira nem volt egy jó darab, de ott a színészi teljesítmények voltak a Sasiék részéről, a Détárenci részéről, meg még sorolhatnám a többieket is, ott az mentette meg tulajdonképpen, meg ez a spontánkodás, ez a poénkodás mentette meg a színdarabot.
Az jutott eszembe most pont téged hallgatva, hogy nyilván ennél a szituációnál sem tudtátok, hogy mi lesz a vége egy ilyen improvizálós helyzetben, nem lehet tudni, hogy aztán mi sül ki belőle. De hogy amikor 1983-ban elindult az első emelet, akkor gondoltátok, hogy ez jön ki belőle?
Ez a 40 év.
Senki nem tudja a receptet. Én egy dologban hiszek, és hittünk a többiekkel is a munkába. Relatív most persze ez nem munka, de azért mégiscsak munka, mert azért amikor napi 8 órákat próbálsz, akkor az azért nem mondanám, hogy fizikai munka, de azért amikor lementünk a Sotének a pincéjében, meg az Ezres Klubnak a pincéjében, és ott próbáltunk 6-8 órán keresztül, majdnem egy húzamba, tehát majdnem megállás nélkül. Néha följöttünk, ittunk egy üdítőt, de egyébként, és valószínű, hogy ott alapozódott meg ez az egész történet. Az, hogy mi komolyan vettük azt, hogy mi komolyan szeretnénk valami jót csinálni, soha nem játszottuk mások dalait, mi csak a saját dalainkat. Ott készültek az első időszakban, ott készültek a dalok, aztán később lementünk Balatonfüreden, volt a Berkes Gabiéknak egy nyaralója, és akkor oda leköltöztünk 2-3 hétre, és ott írtuk meg például a lemezt. Ott is úgy, hogy fölvettük egy kazettás magnóval, majd visszahallgattuk, másnap megint visszahallgattuk, átírogattuk. Szóval így lehetett valami olyan, hogy mondjam, egy kicsit korszakalkotóbbat hozni. Mert ugye a hangszerelési ötletek, az új hangszerek. Ugye mi világéletünkben koncertező zenekar voltunk, ami azt jelentette, hogy éves szinten 101 néhány koncertet adtunk. Az nem kevés egyébként. És amikor meg nem játszottunk, akkor meg lemezt készítettünk. Tehát ez egy életforma volt. És úgy ment el 10 év, hogy azt se tudtuk, hogy mondom, de hova? Mi van? Mentünk több 10 000 kilométert, aludtunk nem tudom hány szállodába, akkor külföld, stb. Úgy ment el, hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy 91 van. Barátom, hát várjál, hát mi történt itt 9 év alatt, vagy 8 év alatt? Az egy dolog, hogy megjelent 8 nagy lemez, és mondjuk akkor az aranylemez az úgy nézett ki, hogy 100 000-nél kezdődött. És azért milyen, az mindegyik az volt. És annál jobb visszajelzést nincs a közönség részéről, amikor azt mondta, hogy 3 hét alatt telefonálnak a hanglemezgyártó változásnak, hogy 130 000 példányba fogyott el 3 hét alatt. Akkor azt mondta, hogy ja, hát akkor mégiscsak amit jól csinálunk. Nyilván az, hogyha az ember szereti ezt a műfajt, ez találkozik a közönség ízlésével, látja azt, hogy te hogy állsz hozzá, akkor ő is partner lesz ebbe. De nagyon-nagyon fontos dolog ez. És ez pontosan ez a komolyan veszed, kellő alázattal állsz hozzá, és nem játszod el a sztárt, meg a nem tudom mi, tehát klubosztunk. Tehát csak most mondok egy egyszerű példát, 2-3 havonta klubosztunk, hol a Kekken, hol a VSM-be, VSM közösségi házba, és akkor ott élőben játszottunk, elővettük egy szár gitárt, és élőben, mit tudom én, majdnem ilyen tábortűz jelleggel. Ez nagyon hát mert közel voltunk azokhoz, akik szerettek bennünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.